Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
Az jön a gyerek a iskolából, nekem van egy nagy lányom, csak nem merem bemondani a korát, és ez a... Mi történt a suliba? Semmi. Jó, de mi volt az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy ezért megérte iskolába menni? Ja, amikor valaki ezt meg ezt mondta, és én ezt meg ezt éreztem. És már ott is vagyunk a sztori. De arra a kérdés, hogy mi volt, arra nem lehet. Tehát, hogy szerintem ez is egy érdekes kérdés, hogy valahogy nincs benne a hétköznapjainkban, hogy előcsalogassuk a másikból a sztorit. Mondjuk szerintem ez lehet, hogy kell néha, ha most családról beszélgetünk, a közeg is. Tehát, hogyha együtt kajálunk vacsora, és elkezdünk beszélgetni, és akkor elkezdi valaki a sztorit, aztán többiek is csatlakoznak. Tehát van ebben egy ilyen... A tűznek az ősi ízéje, és ez a férfi az érkezik a munkából, lerakja a húst, régen ez volt, hogy leraktam a barlangba, hogy na, üts a szarvas anya, csinálj meg a kaját, leülti a tűz mellé, és akkor ott ez a lobogott a tűz, és ha még volt kedvünk, akkor meséltük a sztorikat. Most ugyanez van, csak tévének hívják, leülök, és ez a nyomogatom, kell a pörgés, megy a sztori van, csak néha nem a sajátunkat meséljük, mert passzívá válik az, és akkor nézem a mások sztoriait. De hogy bennem van a vágy. Csak lehet, hogy ha a tévéhelyre odaültetek egy élő szemét, akkor így, opa.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban. Hello mindenki, ez itt a Story Podcast, én Lavka Dávid vagyok, és a mai epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy a történetmesélés mint eszköz a vezetők kezében, üzleti környezetben mennyire hasznos, és mikor nem hasznos, és miért. Itt ül velem szemben dr. Németh Zoltán, alias dr. Prezi. Szia Zoli!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és ilyen nagyvonalú vagy az időddel, hogy beszélgethetünk. Mielőtt belemennénk a témába, sokszor meg szoktam kérdezni, csak így ráhangolódásképpen is, hogy kicsit megismerjünk téged, hogy te gyerekkorodban milyen történeteket hallgattál, olvastál, néztél, amik úgy megmaradtak benned, ami úgy érzed, hogy a mai napig hatással volt rád.
Hát ha hallgattamra, arra azt válaszolnám, hogy a Szabó családot minden este, mert ez kötelező volt otthon hallgatni, de szerintem a Szabó családban annyi sztorit nem tanultam. Én egy kicsit ilyen könyvkukac ember voltam, vagy gyerek voltam, és ez azt jelentette, hogy a könyvtárba nyáron bevetettem magam, és 4 naponta vittem vissza 4 könyvet, amit kiolvastam. Tehát minden ifjúsági regény megvolt, az egészen biztos, az összes indián regény az oda-vissza, az kötelező, és egyébként science fiction rajongó voltam, tehát Asimovtól minden. Én még nem akkor olvastam Asimovot, amikor ezek a vastag Asimovok jelentek meg egybe, hanem a kis vékony alapítvány, alapítvány és birodalom, második alapítvány és társai. Egyébként most ezért örültem annak, hogy megjelent a alapítványból készült egy filmsorozat, és egész mély tartalma van, tehát hogy amikor egy picit magasabb szinten nézed, akkor rájössz, hogy hú, ez egy óriási nagy igazság és társaik, de hogy nekem a science fiction az nagyon sokat adott, és Asimov azért, mert Asimov fizikusként írt science fiction, tehát amit ő alkotott világ, az egy valóban elképzelhető világ, és nem ilyen szétfajós nyálkás lények a nem tudom milyen bolygón, hanem egy teljesen logikusan felépített rendszer. És én ebben hiszek, hogy minden mögött, egyébként a storytelling mögött is kell egy nagyon logikus rendszer. Én közgazdászjogász vagyok, és a jogot ugyanúgy élveztem, hogy a jog az egy elképesztően logikusan felépített rendszer. Tehát, hogyha nem is tudsz valamit, ki tudod találni, hogy logikában mi lehet és hol.
És ez alatt érthetjük azt, hogy jó, hogyha a történetnek adunk egy olyan keretet, amit jól átlát az, aki befogadja a történetet, és akkor a történet már azon a kereten belül zajlik, de hogy jó, hogyha lefektetjük a világnak a szabályait előre. Ugye ez szerintem a science fictionöknél ez nagyon erősen jelen kell, hogy legyen, hogy értenem kell azt, hogy ebben a világban mit lehet megtenni, és mit nem. Ez egy milyen jövő, milyen disztópia vagy utópia, és akkor utána tudok már menni a főhőssel, és tudom élvezni a történetet. Vagy lehet, hogy másra gondoltál?
Nem, abszolút ezzel egyetértek, és itt is nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a történetmesésnek egy fontos eszköz, és én sokszor azért az üzleti történetmesésről mesélek, tehát hogy nem arról, ami a mesékben van, hanem hogy az üzletben hogyan lehet mesélni. Ott baromira fontos a hihetőség, és hogy az egész logikus legyen. Nagyon gyakran látom azt, hogy, és itt egyébként ilyen érdekes aspektus, nem gondolkoztam el rajta, csak most így megtalált, hogy amerikai storytelling, magyar storytelling, szerintem vannak éles különbségek, főleg abban, hogy egy amerikai történetmesés az sokkal durvább elemekkel dolgozik, valahogy hatásvadászabb ilyen értelemben, és amikor valaki Amerikában áthoz egy elemet ide hozzánk, az nem úgy működik. Mert annyira nagy zolt, hogy nem fogadjuk el. Nem úgy hiszünk benne. Most nem akarok konkrét neveket mondani, de van egy kedvenc motivációs előadóm, aki ez jellemző volt, hogy az amerikai mesterének átvette a storytelling részét, ami egy ilyen legyen jó drámai. Tehát ez a életem utolsó fázisában vagyok, fölmegyek a toronyba, le akarok ugrani, és véget akarok vetni a szenvedéseimnek, de aztán jön a belső hang, ami azt mondja, hogy, és most nem mondok keresztnevet, mert ki lehetne találni, legyen Jenő, ez elég hülye hangzik, hogy Jenő, te ezzel többre vagy képes, és stb. Ezek nagyon amerikai történetek. Nálunk picit földhöz ragadtabbakat fogadunk el, meg hiszünk el. És ezzel óvatosan kell bánni. Mert azért sok minden onnan jön, és ez tök jó, csak hogy szerintem mondjuk nyugtába dicsérjük a napot, egy kicsit navos közmondás, de hogy így bocsánat a példáért, de hogy ezzel oda kell figyelni, hogy melyik kultúrában vagyunk. És ez fordítva is igaz, tehát amikor mi mondjuk valakit felkészítünk egy amerikai versenybeszédre, akkor oda kell figyelni, hogy át kell írni a sztorikat arra, hogy ott sokkal sorjázottabb, meg nagyobb lépések vannak szerintem, és nálunk meg sokkal finomabb egy magyar népmesét nem lehet összehasonlítani, szerintem egy amerikai, akár általános történettel valami rajzfilmmel.
De ez nagyon érdekes, meg szerintem ez nagyon hasznos is, amit mondasz, hogy függően attól, hogy kinek meséljük ezt a történetet, hogy ő neki mi a kulturális beidegződés és mihez szokott hozzá, ahhoz képest nem mindegy, hogy mennyire élethű elemek vannak a történetben. Most, ha én nem hiszem el, akkor eleve nem fogom élvezni a történetet, mert végig kétkedve fogom hallgatni, hogy egyáltalán, amit mondasz nekem, az igaz-e vagy sem?
Igen, és itt azért nagyon gyorsan meg tud feneklenni ez a hajó, ez nem abszolút veszélyes, mert ha az elején elveszik ez a fajta hitelesség, akkor utána én már mesélhetem tovább, valahol elvesztél, megszakadt az a, megtört az a kis kristálytükör, és így az egész így megszakad, és eltűnik. Szóval szerintem ez, erre nagyon oda kell figyelni, hogy ki a másik oldalon lévő hallgatóság. Ez egy érdekes kérdés, amikor a Disney készít egy sztorit, akkor az mennyire kell adaptálni. Valójában mindenkinek ugyanaz készül. Lehet, hogy azért is van ez, hogy ennyire elnagyoltak a történetek, szerintem meg néha a szereplők, hogy az mindenhol úgy nagyjából érzékelhető legyen. Van egy történet ennek, és nem tudom, valaki valaha elmeséltem ebbe a podcastba, ha igen, akkor csak ismétlés lesz, hogy nagyon nehezen adták el a Oroszlán királyt, és hogy az volt, hogy valahogy nem értette, akinek meg kellett volna csinálni. Nem tudom a pontos történetet, én csak a tanulságot tudom. És akkor keresték, hogy lehetne ezt jól adni, és aztán kiderült, hogy na, ez nem más, mint a Hamlet, csak oroszlánokkal. És abban a pillanatban, Hamlet, megvettük. Tehát milyen sokat számít egy jó szókép, amin keresztül így már értem az egészet.
Tipikus Hollywood.
Igen, lehet,
tipikus Hollywoodi történet, igen, hogy valami ezt tudnom kell hasonlítani, amit megért a hallgató, hogy ja, hogy ez egy olyan történet, csak kicsit ilyen. És hogy tehát az Aliennél volt ez megint csak ilyen legenda sztori, hogy úgy adták el, hogy a cápa csak az űrben.
Ó, ezt nem tudtam. Na, akkor vissza magammal, már lopom is.
De egyébként ez a egymondatos pitching Hollywoodban, ez egy tipikus példája, hogy hogyan tudod egy mondatban eladni. Igen, egy jó hatszavassal. A történetedet van ez a másik legenda, hogy beült a forgatókönyvíró a producer irodájába, és azt mondja, hogy fogadjunk $1 millió, hogy csak kimondom a történetnek a címét neked, egy mondatot se olvastál még a forgatókönyvből, de megveszed $1 millió. Azt mondja, jó, fogadjunk. Ha nem veszem meg, akkor $1 milliót fogsz fizetni nekem. Ott a forgatókönyv, jó, oké. És akkor azt mondta, ez magyarul lehet, hogy annyira nem hangzik jól, mert a magyar címe az, hogy kígyók a fedélzeten. De az eredeti címe az, hogy Snakes on the Plane. És akkor már tudod, hogy kígyók egy repülőgépen. És ha ezt így összerakod, hogy ahogy kígyók elszabadulnak egy repülőgépen, akkor azt már érted, hogy annak milyen drámai tétje van, és hogy ez kb. Milyen műfaj, hogy ez mennyire lesz közönségcsalogató, és meg is vették egy minióért cím alapjának.
Simán, mert abban a pillanatban bejön a félelem, hogy úristen, hát ott nem lehet menekülni, mert a kígyók elől menekülni kell, az emberiség legősibb izéje, de a repülőképpen nem lehet, basszus. Yep. Már félek is, tehát hogy már itt van, mert azért, hogy úristen, ezt is viszem, ezt is lopom. Na, hát tanulni jöttem ide. Már megérte.
De, bocsánat, figyelj, visszakanyarodunk, mert lehet, hogy fejbe vágnak.
Én tudom rángatni az istángot.
Ha a másik fontos kérdést nem teszem föl, ami alapján még azt gondolom, hogy kicsit megismerhetünk, hogy mik azok a történetek, amiket mostanában kikapcsolódásként, hobbiból fogyasztasz, amiket úgy nagyon szeretsz.
Jó a kérdés, abból a szempontból, hogy ketté osztanám. Van az a történet, ami mondjuk azt, hogy amikor fáradt vagyok, akkor ez az ilyen, nem akarok semmi gondolkozni, hogy vigyen. Az összes, és most nem akarom megsérteni a Star Wars rajongókat, de nekem az összes Star Wars ilyen. Nézem, élvezem, csodálatos a táj. A sztori azért nincsen túl bonyolítva, és akkor úgy az jó, és azért nem is tudom, mit csinál velem. Tehát, hogy ilyen meditációs állapotban csinálok. Így van. Aztán vannak azok a filmek, amiknek mély tanúságai vannak, és most megint előkerült egy, amit szeretnék megnézni, mert miközben én máshol vagyok a saját szellemi fejlődésemben, rájövök arra, hogy teljesen más hozok ki egy filmből. Például a Békés harcos útja ilyen, Dan Millman, nem tudom, mennyire van meg.
Igen, igen.
Amit én már láttam ötször biztos. És most azért akarok megnézni, mert most nem láttam 3-4 éve. Tudom, hogy teljesen máshol vagyok, és ez a teljesen mást hallok ki belőle.
Igen.
Mint hogy van nekem egy kedvenc könyv, amit eddig 4-szer vágtam neki, 50. oldalra nem jutottam tovább. Az azt hiszem, hogy Elengedés egyébként, David R. Hawking. Uh-huh. Hawkins. És hogy most elkezdtem hangos könyvbe hallgatni, és hogy így értem. Sőt, mondom, ez tök evidens, amit mondanak, és 3-4-szer...
Hangos könyvben átment?
És igen, mert most már ott vagyok, tehát most már értem, hogy ja, ezt most
vagy megvan, megvan.
Igen, igen, tehát hogy fejbe jutottam odáig, és ez érdekes, és ezeket a filmeket szeretem, és érdekes volt, mikor az alapítványt most néztem, mert az Apple TV van fönt, és akkor elkezdtem nézni, és mondom, azt a, nem is tudtam, ennek ilyen tanúsága van. Amikor Asimovnál olvastam gyerekként, hát akkor így kalandregény, tehát hogy nem több. Most meg így, ó, csak egy aspektus, nem tudom mennyire van meg, amikor ott valamelyik könyvben megvan a Gaia nevű, a Föld bolygó eredetileg, uh-huh. És akkor kiderül, hogy valójában ebben az élőlények azok nem különálló élőlények, hanem az egész bolygónak egyetlen tudata van. És lehet, hogy fizikáson van egy szarvas, meg van egy ember, de hogy az egésznek van egy ilyen kollektivizáció. És akkor azt mondtam, hogy hú, ebben lehet, hogy van valami fajta igazság. Nem akarok elmenni ilyen spiritás irányba, csak hogy így néha így teljesen más mond egy film. Tehát, hogy én ebbe a két kategóriába gondolkodom, hogy azok a filmek, amik mindig újat mondanak nekem, és azok a filmek, amik meg így szedálnak, jó értelembe véve. És akkor lehetne még egy harmadik kategória, amikor meg ez a hogy meglepődtem is minden. Tehát vannak néha olyan sztorik, amiket azóta is mesélek, meg van a rendes fickók. Ryan Gosling.
Igen,
és Russell Crowe. És annak a kezdés olyan, hogy azóta mesélem, mondom, gyerekek, ennyire jó immediate stress kezdés, mint ami abban a filmben van, ami a storytellingnek egy fontos eleme, ez egy külön sztori kategória, hogy immediate stressbe told, ez az ilyen zseniális. Tehát aki nem látta, nem fogom elszpoilerezni, de hogy az nézze meg csak az első két percet, és utána a film az már nem olyan rossz film, de azért nem is olyan jó, ez a szódával elmegy típusú szerintem. Tehát Russell Crowe-nak nem a legjobb filmje, de az a kezdés az zseniális.
Ha szereted ezt a típusú storytellinget, akkor de egyébként nekem az, aki ezt írta és rendezte, az egyik kedvenc íróm volt régen, most már rendezés, vagy a saját forgatókönyvét most már gyakran ő rendezi, és szerintem a Nice Guys az egyik igazán jól sikerült film, meg a Kiss Kiss Bang Bang. Nem tudom, hogy erről hallottál, ez az a film, ami feltámasztotta tulajdonképpen Robert Downey Jr. karrierjét, és utána kapta csak meg a Vasembert, miután látták, hogy abban jól teljesített, és még a néhai Val Kilmer még egészségesen, ők ketten egy ilyen, szintén egy ilyen buddy movie, ez a sevelet, se nélkület kapcsolat, mint ami a Gosling meg a Russell Crowe között van a Nice Guys-ban. Ilyen nyomozós, noáros, Los Angeles-i, nagyon könnyed, és nagyon-nagyon ilyen őrült fordulatok vannak bennem.
Lehet, hogy fent van?
Lehet, hogy fent van. Vagy szerintem az HBO-n szinte egész biztos, hogy fent van, azt szerintem Warner volt annó. Warner gyártotta.
Akkor nézem is.
És akkor mi volt ez a film, ami ilyen igazán meghökkentő volt, hogy mondtad, hogy van néha olyan történet, hogy eldobott tőle az agyat, hogy wow. Akkor mi volt legutóbb? Tudsz ilyet mondani? Ez elmúlt egy pár évből.
Várjál, most körbe kell írnom, mert a filmcímekkel nem mindig vagyok otthon.
Hát, tudok segíteni.
Aki a Impossible Mission filmek főszereplője, az ő volt felesége szerepelben.
A Nicole Kidman?
Nicole Kidman. Jó. És hogy arról szólt, hogy a csaj szellemeket lát,
más világ?
Az. És a végén ilyen kiderül, hogy valójában ő a szellem.
Így van.
És azért az egy ilyen, basszus. Ezt az én nem gondoltam, a típusú meglepetés. Na, az egy ilyen, és szeretem ezeket az ilyen nagyon elementáris fordulatokat, tehát ezek azért így jók.
Igen. Ja, én is, és szerintem volt is egy ilyen trend, amikor 10 évig próbálták ezt így, tehát a filmek próbálták egymást überelni, hogy ki tud akkor még érdekesebb fordulatot bedobni, és akkor ezt már egy picit így elkezdték túltolni, hogy már versenyt csináltak belőle, és már nem volt annyira érdekes.
Igen, mert túl sok
volt.
Hát igen, ez a túltolás, ez mindig ott van, és egyébként nekem a storytelling-e kapcsolatban van egy olyan érzésem időnként, és most pont jó, hogy ilyen podcastban beszélek erről.
Igen, igen, beszéljünk róla.
Hogy egy jó 3 vagy 4 éve tartottam direkt egy olyan versenybeszédet a Toastmasterbe, ugye a retorika klubok. Direkt egyetlen sztorit sem mondtam benne. Meg akartam bizonyítani, hogy lehet történetmesés nélkül is jó beszédet tartani, mert hogy akkoriban ki voltam harakadva, hogy bármi mögé odaírják, hogy storytelling, el van adva. Tehát az egy ilyen felkapott ilyen buzzword, hogy storytelling, és tök őszintén, amit én látok, majd ez lehet, hogy ez egy jó téma, és kibontjuk, hogy én nem látok túl sok jó történetmesélőt prezentációkon és minden máshol.
És most globálisan beszéltünk erről, vagy inkább itt a magyar régióban?
Én magyar régióban mondom, hogy azért Amerika megint más, sokkal korábban kezdik, és egy kicsit ez a, nekem azért nagy szívfájdalmam, hogyha megnézzük Magyarországot, akkor 1950-ig volt retorika tárgya, ahol azért ezt megtanulták rendesen, hogy kell jó felépíteni, hogy jobb beszélni. 50-ben megszüntették, és amikor a rendszerváltás jött, akkor nem volt egy retorika tanár sem. Ergo nem hoztuk vissza azt a tárgyat, és a mai napig nincs, nem létezik ez a tárgy.
Igen.
Irodalomból van 2 vagy 3 óra. Egyszerűen óriási előben vannak ilyen szempontból az amerikaiak, ahol de egyébként nyugatra megyünk, már Ausztriában is, van külön retorika tárgy. Külön óraként tanítják, és ez óriási probléma nekünk szerintem, és tök őszintén tudjuk, hogy storytelling fontos, meg legyenek sztoriaid, de én nem láttam olyan igazán jó kurzusokat, ahol ezt megtanították volna. Nem vagyok benne biztos, hogy én is jól tudom tanítani, tök őszintén, talán egy kicsit többet tudok, mint az átlag, de hogy kiállsz valaki elé, elmond egy sztorit, és te megmutatod neki, hogy ezt így kell elmondani jól, ilyen előadót azért keveset láttam, hogy a tanárt, nem nagyon.
Én örülök, hogy ezt felhoztad. Egyrészt egy picit beszélnék arról, aztán kiegészített, hogy ugye te mivel foglalkozol, mert kommunikációs trénerként TEDx beszédeket készítesz fel, vagy TEDx beszédre készítesz fel civileket is akár, és egészen a gyermekek spektrumából indulva, vagy pont most ezt például a retorika tábort csináltok, egészen a nagyon nagy cégek felső vezetőig trénelsz mindenkit retorikai szempontból. Az egyik specialitásod a humor, és tudom, hogy mi nagyon-nagyon jókat szoktunk beszélgetni storytellingről, és pont azért, mert nagyon szeretem benned, hogy nincs egy ilyen mag hozzáállásod a storytellinghez, hogy nagyon elkötelezett híve lennél, de ugyanakkor elkötelezett ellenzője sem vagy, és azzal, hogy ezt most behoztad, ezzel most csak így egy kicsit így rákapcsolódnék, hogy szerintem is így van. A storytelling eleve, mint angol szó, meg ez a történetmesélés, hogy ez most egy mekkora mágikus fegyver, meg eszköz lett mindenki kezében, amivel ugye azt mondott is, hogy eladni lehet, mert ugye tényleg sokszor sales meg marketing oldalról hallom ezt bejönni, de hogy igen, ez most átszüremkedett az amerikai kultúrából, vagy a nyugati kultúrából, de egyébként amit mondasz, szerintem kulcs, momentum, hogy nincsenek meg azok az alapok, amikre föl lehetne építeni azt, hogy egyébként tudjunk ügyesen alkalmazkodni ehhez a helyzethez, hogy igazából jó, akkor retorikában kicsit képzettek vagyunk, de történeteket annyira nem mesélünk, csak mondjuk jól tudunk logikusan fölépíteni egy gondolatmenetet, és jól prezentálunk, és nem tudom mi, ami még ehhez tartozik. És akkor már csak az kell hozzá, hogy érzelmesen, pátososan tudjunk beszélni valamiről, strukturálisan jól fölépíteni egy történetet, és a többi, mert hogy nagyon-nagyon messziről kellene indulni. Tehát, hogy akkor ki is, akkor talán a nagypapám még retorika órán részt vehetett, hogyha jól számolom, de édesapám már egyáltalán nem tanította, tehát aki nekem megtaníthatta volna, az már sajnos például nem él, és akkor ezzel mind így vagyunk, akkor egy picit meg vagyunk lőve. És nagyon nem tudom, hogy honnan indítsuk, de ez tök jó, mert akartam egy picit veled először általánosan beszélni arról, hogy szerinted mi a szerepe ma az a történetmesélésnek a hétköznapokban, és mi az üzleti életben, de ezzel már be is hoztad, hogy az üzleti életben te azzal találkozol a legsűrűbben, hogy ezzel eladni lehet, vagy ezzel hatást kelteni? Mik azok a szlogenek, amiket leginkább hallasz mostanában?
Egyet visszamennék még oda, hogy kik használják, és itt van egy ilyen óriási csapda helyzet, hogy ha megnézem a vállalati prezentációknak a 80%-a az infoátadás. Ott szinte egyáltalán nincs helye a storytellingnek, illetve én azt szoktam mondani, mostanában elkezdtem magammal felépíteni egy ilyen modellt, hogy azt tudtuk, hogy van a storytelling, amikor történetmesélés, mondjuk az egy perces történet, van a 6 szavas, ugye Hemingway-től indulva az egy külön műfaj, és a kettő között van, amit én úgy hívok, hogy mikrosztori. amikor nem egy teljes történetet mesélek, hanem úgy kezdem el mondjuk a beszélt, hogy amikor ennek a fél évnek nekivágtunk, akkor mindenki azt mondta, hogy ezt lehetetlen teljesíteni. De belevágtunk. Ez egy mini sztori, mert már okoz érzelmeket, de ez nem egy teljes történet. Ugye nincs meg benne az, hogy mi történt, azt majd lehet, hogy később befejezem. Szerintem ezt például meg kéne tanulni, hogy ezeket az ilyen kis történet, ilyen kis mozaikokat így bedobálni. És hogy ezekben nem vagyunk jók, és onnan indultam, hogy 80% a prezentációknak az infoátadás, lehet, hogy 90. És ez csak, amikor egy menedzser egyet följebb lép, akkor azt mondják, hogy te már menedzsere vagy, kéne motivációs beszédeket tartani. Mm-hmm. De én soha életemben nem tartottam motivációs beszéd, tök őszintén. Azt hogyan kell? Meg hogy én sztorit meséljek, és akkor jön az a első pillanat, amikor oda érzelmet kéne berakni. De minek ide az érzelem? Kell az érzelem? És akkor jön a többi eszköz, majd a metafora, a humor, a többi. De eddig nekem csak annyi volt, hogy infót adtam át. És jön egy ilyen szakadék, hogy de ezt én nem is tudom, hogy kéne csinálni, mert soha sehol nem tanultam, és itt jön be az, hogy nincs retorika, hogy hogyan kell megírni, hogyan kell összerakni. Ilyenkor szoktak szólni, hogy akkor húha, ezt át kéne hidalni, és egyből látom, hogy ez a baj. És egy pici oktatásra aztán gyorsan felveszik a fonalat, mert ezek okos menedzserek. Tehát ha megtudod nekik, hogy ezek az eszközök így kell használni, ja, így már értem. Tehát, hogy egy pillanat megvan, de ha valaki nem csinálja meg ezt, hogy akkor kezdjék el erre átállni, akkor ez egy óriási kínszenvedés, és sokszor dolgoznak úgy menedzserek, hogy hát eddig megpróbáltam elmenekülni, de most azt mondta a főnöke, hogy most már neked kell Németországba prezentálni. És most már nincs megúszás. És akkor most viszont gáz van. Tehát, hogy szerintem itt az üzleti szférában van ez az átállás. Hogy eddig csak kiálltam, PPT, lenyomtam, elmondtam, stb. De most már PPT nélkül kéne. Lehet PPT nélkül előadni. És ebben a storytelling szoktam mondani, csak egy eszköz. Én azért hiszek egy ilyen retorikai szent háromságba.
Ja, ezt mondd el, kérlek.
Igen, én találtam ki. Ugye azt mondom, hogy a történet, a humor meg a metafora, ez a háromos kombináció, ami önmagukban is erősek, de ez a három együtt találkozik, az arra mondom azt, hogy fú, azokra emlékszel. Tehát tudja, hogy azok a sztorik, amik így nagyon megmaradnak és beégnek, azok mind rendelkeznek humor elemekkel, és rendelkeznek a metaforát, én úgy értem, és lehet ezt érteni retorikailag, de inkább úgy értem, hogy van egy metaforikus üzenet. Tehát amikor így meg kell érteni, hogy mit akar mondani a sztori, és hogy szerintem ez egy elég fontos dolog, hogy főleg az üzletibe, hogy, és itt válik az üzleti, meg a nem üzleti történetmesélés, szerintem két dologba válik el. Az egyik az biztos, hogy az, hogy van egy üzenet az üzleti történetnek. Azt nem csak azért mesélem, mert most eszembe jutott, hanem azért, mert akarok valamit mondani, és tudom, hogy ezen keresztül sokkal jobban bemegy az info a jó sztorin keresztül, mert hogy ugye ennek van szakirodalma, és nem tudom, hogy dobálhatok-e néhány könyvet.
Persze, hogy nem.
Akit két előadót, két írót javasolnék. Az egyik a Paul Smith, nem tudom, hogy elhangzott-e már.
Nem.
Paul Smithnek két könyve is van, az egyik a Sell with a Story. Uh-huh. Egyébként van podcastja is. A másik a Lead with a Story. Eladni, vezetni történetek által. Mind a kettő nagyon jó könyv egyébként. A másik szerző pedig, most bajba leszek, most jelent meg nem olyan régen Magyarországon, szerintem egy fél éve éve, ez
most
sárga.
Nekem is eljöttem?
Kendra Hill.
Igen.
Hogy mi a címe? Hol, még mi a címe?
Benne van a storytelling, de majd beteszem show
notes-ba,
jó? Az epizód alá.
Ő nekem tetszik, és tőle is átvettem egy-két dolgot, mert hogy ő nagyon üzletire megy rá, és azt mondja, hogy négy üzleti alaptörtet van, amit el kell mesélni. És egyébként, aki még a kettő között volt, azok a hetfivérek, az ő könyvük megjelent magyarul is, ez a Made to Stick volt az eredeti angol. Jobb cím ez a Made to Stick. A megragad részben adja át. De az ő modelléket én is gyakran használom, ez egy tök egyszerű modell. És én őket kombinálom, mert mindenki picit hozzátesz ahhoz, hogy én hogy gondolkodom benne. De hogy ez biztos, hogy nagyon fontos, és ez sincs meg a fejünkben, hogy csak azokat a sztorikat használjam, aminek üzenete van.
Erre most reagálhatok?
Persze.
Hogy szabad ne feled, hogy annyira érdekes, hogy ezt mondod, mert amennyire szerintem a mostani tudásunk engedi, úgy tudjuk, hogy a történetmesélés az azért is ágyazódott be annyira mélyen a kultúránkba globálisan, mert hogy amíg nem volt írástudás, addig tulajdonképpen a tudásunkat szóban adtuk át, és hogy azért ragadtak meg ilyen jól az információk, mert hogy mindig ügyesen tudták történetekbe csomagolni. Tehát, hogy tulajdonképpen minden történetnek a célja az volt, hogy legyen egy üzenet, és az üzenetből húzd le az infót, amit aztán meg kell, hogy jegyezz, és adjál tovább. Hogy ez most a szomszédtörzsnek a tagja, vagy a fiad, vagy a lányod, vagy nem tudom kicsoda, akinek továbbadod, az lényegtelen. De hogy alapvetően ugye nem volt az, hogy akkor felírtunk valamit 10 bullet pointbe, és akkor ugye a PPT, hanem az volt, hogy ültünk ott egymással szembe, meg vándoroltunk, és közben meséltünk egymásnak. És ugye az idősebbek is, a fiatalabbaknak így adták a tudást. Aki ügyesebb volt vadászatban, az csak így tudta megtanítani arra, hogy elkezdte mesélni, hogy mi ilyenkor ezt csináljuk, azt csináljuk, és akkor mindig jön egy ilyen, vagy egy metafora, vagy egy történet, és hogy azon keresztül szüremkedik át az info, amit meg kell jegyeznem. És ugye ez a varázsa valószínűleg a mai napig ennek, hogy észre sem veszed, de szórakoztatva tanulsz, nem?
Abszolút, sőt, most ami nekem nagyon előkerült, és megszólítva éreztem magam benne, az a, amikor letelepettünk a Kárpát-medencébe, és jött az a váltás, hogy akkor egy házat vettünk magunkhoz, akkor baromira figyeltek arra, és elkezdték tudatosan írtani a régi történeteket. Nem lehetett elmesélni, Tengri, az ősi magyar, nem tudom milyen isten, a napisten, stb. És hogy jöjjenek át helyett az egyházi történetek, az ilyen szent, olyan szent, stb. Le kell cserélni ezt a szetet, mert tudták, hogy amíg a népi tudatban megvan ez a szet, addig ezt nem lehet lecserélni, és annyira érdekes nekem, hogy mindannyian ismerjük a magyarság egyik eredet történetét, ez az emese álma, hogy hogyan születik meg álmos. Ez egy ilyen ősíz, és én elég sokat foglalkoztam történelmi, és annak is a honfoglaláskori részével.
Igen, mert te történelmet is tanítottál.
Igen, a közgázon. Csillás. És hogy László Gyula volt az egyik kedvencem, aki kettős honfoglalás, stb. És kibontották, hogy azt mindannyian tudjuk, hogy a magyarság az egy ilyen ősi sztyeppeinéből van, akik egyébként turulmadárral vadásznak, meg egy olyan népcsoportból, akik erdő és szarvas és minden más. A szarvas is ott van a magyar néplélekben és minden más, a mondavilágban, és egyébként visszafejtetik emese álmát, ami ugye arról szól kicsit ilyen furán, hogy emesét álmában megtermékíti a turulmadár. És ebből a megtermékítésből jön létre a magyar nemzet álmosa, stb. És az az érdekes, hogy visszafejtették, hogy emese, az enese szó egyébként, az mai napig is szibériai és cseppei népeknél a szarvasi nőt jelent.
Szarvasi nő.
Szarvas ünő. Tehát a szarvasnak ugye a nősténye, és valójában a szarvasnak meg a turulnak a nászába jön létre a magyar nép, mint ahogy a sztyeppei, meg az itt talált erdőben vadászó izének a nászából születik. És ilyen hunor és magor is. Van valamilyen egyesülés ebben. És milyen szép maga a mondavilág, és egyébként az az érdekes, ez ilyen az Ermitrásban, most nem tudom, lehet ilyen dolgokat mondani, mert ugye az Oroszországban van.
Van, persze.
Az Ermitrásban van egy kép, ahol ez történik, hogy egy a turulmadának és a szarvasinőnek a násza egy képen.
Igen.
Egy picit ilyen furcsának tűnik, de hogy létezik.
Ó, oh, wow.
Soha szépen mutatja, nem akarok magyarkodni, ez csak, hogy maga a történet is érdekes.
Hát de pont ugye most azt kezdted elmondani, hogy tulajdonképpen hogyan határoztuk meg magunkat a történeteinken keresztül. Tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk egy jelkép, a mondavilágnak az egyik kiemelt szereplője jelképé váljon, ahhoz kellett egy nagyon erős történet, amit újra és újra elmeséltünk egymásnak, lehet, hogy erősödött is, és hogy egyébként minden ilyen, tehát akár a hitvilágnak, ahogy mondtad, akár a kulturális alapjainknak általában az eredője, azok a sztorik, amiket nem leírtak először, hanem elmeséltek újra és újra egymásnak.
Mint ahogy kérdezted a könyvek egy gyerekkoromban, még egy kategória van, amiből piszkososokat olvastam, az a mondák.
Mondák? Jaj,
a teljes
jó.
Görög mondavilág, a teljes kelta mondavilág, és van magyar mondavilág is, egyébként Komjáti Istvánnak, azt hiszem, vannak ilyen nagyon régi magyar mondákról szóló egy gyűjtemény, mondák könyve talán az a címe, és hogy, de azok az ős magyar mondák, amiket ő így összegyűjtött, de hogy az a mondavilág az pont ez a gyökér és minden más. Tehát, hogy görög mondavilágon nőttünk fel, azért mindannyian ismerjük a görög isteneket, a ezernyi dolgot lehetne mondani, mert hogy ez ott van mögöttünk. De milyen érdekes, hogy szerintem most egy átlag ember lehet, hogy többet tud a görög mondavilágról,
mint a magyar mondavilágról. Egész biztos vagyok benne. Mert hogy szerintem a görög mondavilág meg valahogy visszaszüremkedett a nyugati kultúrából. Tehát a nyugati kultúra kezdte el felhasználni, mint izgalmas legendák sorozata, amiből lehet kiemelni hősöket, ugye Herkules, meg a társaik, és hogy annyi ilyen popkulturális termékben, ha mondhatom, így jelenik meg.
Sőt, ugye milyen érdekes, hogy a görögök sokáig futottak, de aztán bejöttek a kelták, és azért a Thor, tehát szerintem az átlag embernek fogalma sem volt arról korábban, hogy Thor a főisten a germán kelta mitológiában, Lokiról meg aztán egyáltalán senki nem tudna. Na de amióta van Thor, és ha jól láttam, most már van Loki sorozat is,
le
vagyok maradva. És milyen érdekes, hogy így aztán ezek olyan, mint a utat találnak maguknak mégiscsak. Tehát mégiscsak ez egy mondavilág, egy népesítés, akkor visszajönnek Thoron keresztül, mert lehet, hogy már nem lehetne tanítani őket, hogy na, akkor kisfiam, olvasd el a germán kelta és kelta regéket, de abban a pillanatban, hogy megnézzük, hogy Thor és minden más, akkor így Valhalla és minden más, azt se tudná senki, hogy Valhallának hívják.
Igen, de az most már megint egy Hát mert szerintem emblematikus jelenség lett most már így a popkultúrában, tehát ahogy beszélgettünk is róla, hogy most annyi vikinges sorozat van, és videójáték és minden, hogy ezt most megint így fölkapta a popkultúra.
Igen,
és...
mindig maradjon.
De egyébként lehet, hogy ez olyan szempontból érzékenyít, hogy aki a Loki sorozatot 12 évesen megnézte, ez lehet, hogy 17 évesen lehet, hogy beleolvas abba, hogy ki is volt Loki valójában. Na, de egyébként akkor visszacsatolva, ugye, hogy állsz ezekkel a bizniszmenekkel szembe, bocs, hogy így hívom őket, tehát, hogy vállalkozók, felső vezetők, akik egy üzleti környezetben kell, hogy infót átadjanak a többieknek, legyen az 10 vagy 20 vagy 100 ember, és akkor itt van ebben a helyzetben, hogy ő megtanult bullet pointokba összefoglalni infókat, és így átadni, de nem érti, hogy miért kellene neki most egy történet becsomagolnia bármit is, és hogy a történet az egyébként most mire is való. És mondtad is ezt a 80%-ot, erre rá is akartam akkor kérdezni, hogy a 80%, tehát te úgy érzed, hogy egyébként a vezetőknek a történetmesélés az arra egyébként kiváló lehet, ahogy mondod, hogy ilyen kis mikromozaikokkal összeragasszák az információ átadás közben.
Akkor is, igen, oda is jó eszköz, tehát azt mondanám, hogy nem csak a motivációs beszédeknek a része, hanem ezekben a pici, ezekben az infoátadókban is. A legtöbb infoátadóval az a baj, hogy dögunalmásá válik 2 percen belül, és abban a pillanatban unalmas, ugye mindenki mással foglalkozik, és ha mással foglalkozik, nulla üzenet megy át.
Igen.
És akkor itt jön be egy érdekes eszköz, én sokat foglalkozom a humorral, mindjárt visszakötjük a storytellinghez, hogy a minap szembesültem én is azzal, hogy a humor képes arra, hogy brutálisan a flow-ba toljon téged, a jelenbe legyél. És ugye egy humoros történet az még erősebb ebben az eszközben, és az azt jelenti, hogy ha humoros a sztorid, akkor oda szögezed a jelenhez az embert, és akkor át fog menni az üzenet. Akkor nem gondolkozik azon, hogy na, ha vége ennek az előadásnak, akkor még mit is kell intéznem, mert nem tud rajta gondolkozni, mert ha nevetek, akkor ott vagyok a jelenben, és át fog menni minden. Csak ugye itt az arányokon van a jó hangsúly, meg a közönségen, hogy világos, hogyha info átadás van, akkor oda egy kicsit ez egy veszélyesebb eszköz. Pont a online kommunikációnak a berobbanása kapcsán mondtuk ezt el, hogy vannak online kommunikációs eszközök, amiket mi úgy hívunk, hogy sparkok.
Szikrek.
Hogy az kell, mert ott az van, hogy online kommunikációban másfél percen belül már mással foglalkozom, mert főleg, ha ki van kapcsolva a kamera, hát akkor vége mindennek.
Igen.
Akkor egy percen belül foglalkozom mással. Ha be van kapcsolva, akkor még lehet. De akkor is sparkok kellnek, hogy bing, bing, bing. Kicsit ezt mi úgy szoktuk hívni, hogy szurikátázás. Szurikát, ha kinéz, bibik vissza, kinéz vissza, de hogy kellenek ezek a spark eszközök, egyébként a storytelling nem az. A humor igen, mert az egy másodperc, 2-3, nevetsz, mehet, metafora, nevetsz, mehet, valamit bemutatok a képernyőbe, oké. A storytelling azért az egy picit hosszabb eszköz, mert mi ezeket pulloknak hívjuk, mert picit kihúz abból, amiben vagyok, velem vagy, visszamész. De rövid időre, tehát 30-40 másodpercre.
Most a sztorira mondod, hogy az húz ki.
Igen, a storytelling, mint eszköz, az egy pull eszköz, kihúz, de ott maradsz nagyjából, mert ahhoz kapcsolatban mondom a sztorit, ami éppen. Tehát van egy virtual meeting, oda berakok egy jó sztorit, akkor egy pillanatig felvillanyoz, megérted és mész tovább. De hogy itt visszatérve még az eredeti kapcsolódáshoz, én azt figyeltem meg, hogy vannak a bullshit bingós mondatok, amikor valaki bemutatkozik, ez a mi egy napra kész, testre szabott megoldásokat kínáló, nem konzerv, ezek mind a mellébeszések, és erre a HR-es így ütögeti a fejét, hogy pá, semmi nem megy be. Mert előttem is 10 ezt mondták.
Igen.
És azt szoktam mondani, hogy a jó sztori az viszont, tehát, hogy én ugyanezeket mondom, nem kérdés, csak sztorival.
Így van.
És hogy mi fog történni, és ami a nagy erejednek a sztoritelének, lehet, hogy mekkorában fordult, hogy ő jön rá, ezek mennyire innovatívak. És amire ő jött rá, azt én már nem tudom kiűzni az agyából. Nem is kell, persze, jó tette, hogy rájött, de míg mondanám, el kell mondanom ezerszer, hogy innovatív, semmi nem megy át.
De elmesélsz egy történetet arról, hogy a cég hogy oldott valamit meg, úgy, hogy újító megoldást hozott be.
Akkor az...
Győztes. És akkor bum, az micsoda? Ja, hogy az innováció. És azért jó, hogy ezt mondod, mert tehát tényleg beszéltünk már erről filmvágóval film kapcsán, színésszel színház kapcsán, és mennyire király, hogy tulajdonképpen pont ugyanezt történik egy one-on-one beszélgetésnél, tehát te elmesélsz nekem egy történetet, és tényleg ha hagyod, hogy bennem fejeződjön be a történet, és én vonjam le a tanulságait, és nem rágod a számba, akkor az nekem ilyen relatív erejű lesz, és akkor én jövök rá valamire veled kapcsolatban. De te nem azt mondtad, hogy te fantasztikusan főzöl, te nem azt mondtad, hogy te 15 év vezetői tapasztalattal bármit meg tudsz csinálni, hanem elmeséltel egy sztorit, és én levonom a következtetéseket, és ugyanarra jutok, csak valahogy más az élmény, más.
Erre mondja a Spolsz visszakinek a könyvét javasoltam, hogy az a helyzet, hogy amíg érvelek, alá lehet ellenérvet mondani. Napra készek vagyunk. én nem azt láttam. A sztorinak nincs ellensztoria. Tehát, hogy mondok egy sztorit, olyan nincs, hogy valaki ellensztorit mesél. Mert hogy szerintem ez egy kicsit ilyen értelme kifogyhatatlan. De ez már lehet, hogy messzire vezet, hogy mennyire van a sztorink, mert sokszor hallom ezt, hogy hát nekem nincs sztorim, körülöttem nem. Aztán feltezünk néhány kérdést, és akkor ide, hogy ja, de ilyen van, meg ez is van, meg az is van. Tehát néha ezzel is gond van, hogy hogy hívom elő a sztorikat, mert ez a mondj most valami sztorit. Nem tudok. Nekem könnyű, mert ez a szakmám, és én szoktam mondani, hogy én mindig a utolsó egy év sztorit viszem magammal, utána eldobálom őket, mert nem emlékszem rá. De van annyi, amit tudok mesélni, és minden. De hogy mindenkinek van, csak kellenek azok a bűvös mondatok, amik előhívják. Kicsit olyan ez, mint amikor ha az jön a gyerek a iskolából, nekem van egy nagy lányom, csak nem merem bemondani a korát, és ez a, mi történt a suliba? Semmi. Jó, de mi volt az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy ezért megérte iskolába menni? Ja, amikor valaki ezt meg ezt mondta, és én ezt meg ezt éreztem. És már ott is vagyunk a sztori. De arra a kérdés, hogy mi volt, arra nem lehet. Tehát, hogy szerintem ez is egy érdekes kérdés, hogy valahogy nincs benne a hétköznapjainkban, hogy előcsalogassuk a másikból a sztorit. Mondjuk szerintem ez lehet, hogy kell néha, ha most családról beszélgetünk, a közeg is. Tehát, hogyha együtt kajálunk,
igen,
vacsora, és elkezdünk beszélgetni, és akkor elkezdi valaki a sztorit, aztán többiek is csatlakoznak. Tehát van ebben egy ilyen a tűznek az ős ízéje, és ez
abszolút.
Ez a szeretnénk hallgatni, és egyébként ez annyira megvan bennünk, a férfi hazérkezik a munkából, lerakja a húst, régen ez volt, hogy leraktam a barlangba, hogy na, üts a szarvas anya, csináld meg a kaját, leülti a tűz mellé, és akkor ott ez a lobogott a tűz, és ha még volt kedvünk, akkor meséltük a sztorikat. Most ugyanez van, csak tévének hívják, leülök, és ez a nyomogatom, kell a pörgés, megy a sztori, sztori van, csak néha nem a sajátunkat meséljük, mert passzívvá válik az egész, és akkor nézem a mások sztoriait. De hogy bennem van a vágy. Csak lehet, hogy ha a tévéhelyre odaültetek egy élő szemét, akkor így, opa.
Szerintem jól körülírtad azt, hogy nem bízunk a történeteinkben. Tehát, hogy lehet, hogy van egy ilyen jelenség, és lehet, hogy csak itt, így regionálisan, hogy, mert erről több emberrel is beszélgettem már, hogy ott kezdődik a probléma, hogy megkérdezlek, hogy mi történt veled, és azt mondod, hogy nem történt semmi velem. És amikor tényleg mondod, hogy vannak ezek a tök jó formulák, hogy hogy lehet valakiből előcsalni, de azt meg kéne tanulni, hogy hogyan tudom én a kisfiamat, a feleségemet, édesapámat rábírni arra, hogy végre mondjon már valamit magáról, hogy mi történt vele, hogy bízzanak abban, hogy figyelj, bármit mesélsz nekem, az nekem értékes lesz, és hogy nincs ez összefüggésben, nem pont oda jutottunk, hogy én leülök a Netflix-re, és látom ezeket a bomba történeteket, amik fel vannak nagyítva. És látom azt, hogy ezekkel a hősökkel mi minden történik, 90 perc alatt vele annyi történt, amennyi velem egész életem alatt nem fog, és hirtelen úgy érzem magam, hogy hát én azt nem, hadd ne meséljem már el, hogy hogyan oldottam meg egy, nem tudom, egy helyzetet a villamoson, amikor nem tudom, majdnem átesett rajtam valaki, és akkor ő nekiesett, és ott elkezdtek veszekedni, és hogy de hát hello, ez már egy történet, abban van konfliktus, abban benne vagy te, az átadsz valamit magadról, és hogy egyébként te nem érzed azt, hogy van itt lehet, hogy valami, ami így...
Ez biztos, hogy így van. Igen, abszolút, és annyira felgyorsult a világunk, hogy ez a, és nem jó az a példa, ami ott van a filmekben, tehát hogy ez a állandó pörgés, stb. Most már egy 20-30 éves előtti filmet nem is néznek meg a gyerekek. És inkább ezt az azt mondanám, hogy ez nem baj, hogy felpörgött a világ, de hogy szerintem a mi készségünk, és mi itt ebben a keleti blogban azért átéltünk egy olyat, hogy nem tanultunk storytellinget, a rendszerváltás alatt nem erősítették ezt a készséget, az amerikai filmekben már az, hogy magas szinten van a storytelling, mi meg óriási szakadék tátonga körül, hogy valóban nem tudunk mesélni, mert én azért abban hiszek nagyon, és ebben lehet, hogy másokkal lenne egy parázsvita, hogy nem feltétlenül azt kell mesélni pontosan, ami megtörtént.
Okay.
De abban hiszek, hogy a mag az legyen, ami történt. Mert ha nincs meg a mag, akkor abban a pillanatban bukta van, de nem leszek hiteles. Nekem hinni kell abban, hogy ez valóban ez történt meg. De az, hogy úgy mesélem el, hogy megfelelő pillanatokban berakom a humorbombont, amit kibontanak és újzon elfogyasztanak, és ettől egy picit érdekesebb lesz a történet, az már igaz. Tehát, hogy abban van valami igazság, hogy igen, amit elmesélek sztori, az nem annyira érdekes. De az, hogy érdekes-e vagy sem, azt hiszem nem csak azon múlik, hogy valóban maga a sztori nettó érdekes volt-e.
Uh-huh.
Hanem, hogy brutto, amikor hozzáteszem azt, hogy mit tudom én, ha amikor egy nadrág szakadásos sztorit szoktam mesélni, az egyik kedvencem, akkor én ott elmondom, hogy akkoriban fekete szövetgatyába és fehér alsóba jártam.
Uh-huh.
Világos, hogy benne van az, hogy ez ki fog fikkanni. Nem így történt a történet, lehet, hogy akkoriban így jártam, nem tudom, de hogy ebben a pillanatban van egy ilyen, hú, ez érdekes lesz.
Igen, itt van egy setup, egyébként ezt így mondják a filmesek, ami majd később kifizetődik.
Na így van.
Tehát, hogy feldobsz ezeket, valamit, amit később le tudsz csapni.
És ezeket meg kell tanulni, hogy úgy mesélek sztorit, hogy bele az eltúzás. Én sokszor mondom, hogy amit te is mondtál, hogy konfliktus drámai nélkül, kontraszt nélkül nincs jó sztori. És azt tudnom kell, hogy és akkor ott ültem a villamoson, várjú tekintettel néztem, ugye már valóval elvittem a sztorit, majd ez csak odalépett hozzám, és rámolított, hogy nem tudom micsoda. Lelassultam, lehalkultam, felgyorsulok, felhízett. Tehát, hogy ennyi, és csak a hangval való játékban érdekesé válik a sztori. Tehát, hogy ez is kell hozzá, csak megint visszatérünk oda, hogy nem tudtok meg jól elmondani. Hm. Tehát lehet, hogy egy olyan órát is csinálnék a általánosiskolában, hogy felolvasás óra. Rejtő Jenő. És akkor az, hogy legyen benne. Hogy
ezeket a mondatokat hogy olvasod fel? Hol tarts szüneteket?
Így kezdődik a dolog. Tehát, hogy tanulj meg, óriási érték van a szünetnek.
Igen.
Hát elválaszt, drámai pont, másik és stb. Én sem vagyok elég jóban, elismerem.
Hagy megnyugodni, fokozza a feszültséget, hát ezerféleképpen.
Meg akkor érti meg, tehát, hogy van szünet, megértem, amit eddig mondtam, mehetünk tovább.
Igen, igen.
De hogy ezeket így meg kellene tanulnunk sajnos, és én az a bizom az új a fiatalságban, hogy ezeket egyre inkább érzik, hogy kell. Mi már lehet, hogy egy kicsit ilyen veszett fejsze vagyunk, de persze, aki úgy gondolja, az neki vág ennek a történetnek. De hogy ez a rész is ott, hogy hogyan mesélem a történetet, és már régóta a nyelvemen volt, hogy elmeséljem, hogy az amerikaiak azt mondják, hogy storytelling.
Igen.
Tehát mondjuk. Én ebben nem hiszek, mert szerintem nem mondani kell. A magyarban meg azt mondjuk, hogy történetmesélés. Annak azért nem hiszek, mert az meg a mesélés részére teszi a hangsúlyt, és a mese pont, hogy elválik a történettől, mert a mesét nem hiszem el.
Uh-huh.
És én okay. Picit más aspektusban én azt mondanám magyarul, csak ugye már késő, azt mondom, hogy történet újraélés.
Történet újraélés. Okay.
Mert hogy valójában azt kéne tennem, hogy amikor én sztorit mesélek, akkor ha én azt magam elé tudom képzelni az egészet, hogy akkor tényleg dühös voltam a lányom, és azt mondta neki, hogy most azonnal felhúzva az emelet, és nem akarok itt lent látni, most pont azt a dühöt érzem, amit akkor éreztem.
De jó.
Újraélem, uh-huh. És a másik nem fogja megképzelni, hogy igaz történet vagy sem, mert látja, hogy most rohadt dühös vagyok a lányomra, mert most arról beszélek, hogy is most felállom kezemben a szőr, mert ő került a történet, hogy ezt kell megtanulni. És egyébként nekem van egy mesterem, több is van, Volner Juditnak hívek, ő egyébként ilyen színész, és azt tanítja nekem, hogy azt legyen meg, hogy ott vagyok a színpadon, és beráncsak egy jó sztorit magamnak az érzéssel együtt. És hogy engedjem el, hogy most dühös vagyok, akkor legyek dühös. A szomorú vagyok, legyek szomorú. Mert ahhoz tud kapcsolódni a közönség, és abban a pillanatban érzés van mögötte, és a sztorinak ez a nagy eleme, hogy érezd a sztoridat. Nem elég, hogy megtaláltuk, és el tudom mondani, nullát ér, és nagyon sokat dolgozunk úgy, amikor valakit beszédre készítünk fel, hogy megírtuk. Tök jó a beszéd, kiírásság. És kiáll, és azt mondja, és elmondja az első mondatot, én ebből egy szót se hiszek el. Én nem látom, hogy te ezt éled, ezt a beszédet.
Igen, mert nem játszál, nem?
Igen,
nem
pró, és így van, és néha, és itt, igen, itt jön az amerika-magyar szakadék, hogy jó, de ez nekem ilyen művi.
Ez ilyen néha karakteridegen tőlem, igen, nem? Én nem fogom itt megjátszani magam.
Így van, és meg kell éreznie, hogy de, nem kell megjátszani magad. És valójában,
igen, mert nem megjátszod magad, hanem ez annyira jó, hogy így fogalmaztál, újraéled.
És pont, igen.
Átadod az érzésekeiden keresztül adod át ezt az egész
és pont ezt tanítja Judit, hogy gondolat, amit el akarok mondani, abból jön egy érzés, de azt hagyjam, hogy megéljem. És hogy nem kell az, hogy a testbeszéddel így csinálják a kezem, hogy úgy csinálják, vagy a hangommal úgy csinálják, hanem hogy ha megélem az érzést, ami jön a gondolat miatt, akkor majd a hangom csinálja, a testem csinál mindent. Csak hagynom kell, mert van bennünk egy ilyen gát, hogy én most szépen akarok beszélni, úgyhogy a gondolatokat azokat szépen elmondom egymás után. Nem, a gondolat mindig érzés szül, és az érzést azt hagyni kell, hogy bontakozzon, és akkor a hangomban jön ez az egész. Csak ez egy ilyen második felszabadulás, vagy nem tudom micsoda, hogy ezt ideig el kell jutni. És van olyan top menedzserem, akivel vértizadunk azzal, hogy azt mondja, hogy az a szó ne hangozik el, hogy érzés. Ő ezt nem akarja hallani.
Uh-oh.
És akkor innen indulunk, de tök jó, mert haladgattunk, lépegettünk, stb. De hogy nagyon nehéz. Erre mondom azt, hogy van egy csomó eszköz, amit mindenki testet tudja szabni. Tehát nem biztos, hogy a storytelling egyébként mindenkinek való eszköz. Szoktam mondani, az egyik kedvenc sztorim elemem, az a nagymama. Szoktam mondani, hogy azért jó sztori elem a nagymama, nem üzletiben, mert a nagymamája mindenkinek kedves, jóságot. Tehát a nagymamák azok pozitív személyiségek. Ott 95%-ban, most csúnya szót fogok használni, nincsen köcsög nagymama. Szóval az jó szereplő.
Ez egy jó archetípus.
Így van,
és mindenkiből ugyanazt hívja el.
Így van, igen, kellemes, igen. Nagymama süti, de jó. És hogy abban a pillanatban, hogy elkezdek a saját nagymamámról beszélni, beúrjuk a saját nagymamád, nem az enyémről akarsz te elképzelni semmit. És ez a nagy trükkje, hogy van az a pillanat, amikor nem téged akarlak elképzelni, az enyémet, enyém fut a fejembe, oj, de jó volt a nagy, mikor csinált azt a rétest. Én beszélek a mi túrós csúszánkról, ő meg a saját megyes rétesére gondol. És hogy ebben a pillanatban ez egy ilyen megfoghatatlan is, hogyha ezt el tud érni. De Buddha mondta azt, hogy vagyonodat elveszítheted, de amit másodnak adsz, az örökre a tiéd marad. Tehát, hogyha én adok valakinek valamit, hogy végre a nagymamámra gondolhattam, mennyire kellemes volt, és ezt tőlem kapta, akkor örökre emlékezni fog arra, hogy ú, de jó volt ez az egész. Tehát, hogy valahogy így van ennek a tudásnak a folyamat, és így lehet örök élete bárkinek, én szoktam mondani, hogyha én az írok könyvet, mert az örök élet. Uh-huh. Erre van egy nagyon jó példám. Én Corvinuson végeztem, és a közgazdászok hivatalba utálják a jogot. Gyűlik. Én azért végeztem utána a jogi egyetemet, de hogy volt egy olyan jogász professzorom, aki után azt mondtam, hogy engem érdekel a jog. Még egyszer, közgazdászként alap szoftverként kapjuk, hogy utáljuk. Viszont nála úgy hívják, hogy Sárközi Tamás, sajnos meghalt 2-3 éve, jog. Viszont Tamás úgy tanította, hogy brutális mennyiségű történettel. És az a legjobb példa, és azért szoktam mondani a történetmesés erejét, rajta keresztül tudom elmagyarázni, hogy én Corvinusos hallgatóként ott ültem bent a négyes előadóba, Tamás mesélte a sztorikat, ez több évtizeddel korábban volt, mint most vagyunk a jelenben, és az az érdekes, hogy el tudok mesélni tőle 3-4 sztorit.
Wow.
25 év távlatából. Mekkora ereje volt annak a sztorinak, hogy ott ültem bent egy egyedül tárgyon, Tamás elmesélt, és olyan hatása volt, hogy most el tudom mesélni. De hogy ezek olyan sztorik voltak, aminek tanúsága volt, tehát nem csak oda dobott valamit, hanem hogy jó fordulat, mély tanúság, megértettem.
Igen.
És Tamás tudta azt, hogy majd megtanulod az anyagot, ami le van írva. Hát azt most ne én mondjam már el.
Igen, de a lényeget mondta el?
Így van. Tehát a legfontosabb sztorikat elmesélte, és az így abszolút megmaradt. Tehát, hogy mindenki, akit ismerek, és jó előadó, az képes erre. És most eszembe jutott egy házi fadot. Nem tudom, van-e, hogy beszédnek külön címe. Mac Raven tábornok, mint holló, amerikai tábornok. Tehát azért sok lesznivel.
Igen.
És van egy West Pointos, talán West Pointos előadása. Csak az elejét mondom, mert én nagyon-nagyon hatásos kezdésekben hiszek. Kínál 4000 kadét. Amerika hadsereg, tehát hogy azért mégiscsak ez egy komoly avatási beszéd, hogy a kadétokat most felavatják, nem tudom, mi tisztekké.
Igen.
És akkor megkérdően így kezdi, hogy hát rövid leszek, mert emlékszem, amikor ott ültem az önök helyén, hát én elég elképesztően másnapos voltam, mert hát előtte este megünnepeltük a srácokkal, hogy mi van, és hát itt ül a feleségem is most az első sorokban, úgyhogy tudom, milyen állapot ez. Rövid leszek, megígérem. Micsoda? És egyébként maga beszél is nagyon jó tanúságokkal, de hogy egy komoly katonai tisztség, hát a tábornok, ott ülnek a komoly avatáshoz, és megengedi magának, hogy sztori, tudom, hogy most milyen sokan másnaposok vagytok, mehet. És elmosél a saját történetét, ugye ebbe a pillanatban esendő vagyok, el is fogadják az ember, hogy ő is már szeretjük is a tábornokot, mert egyből kidőlt, hogy ember, nem pedig ilyen tisztelgés van meg minden más.
Jó, és egyébként ez, amit most mondtál, szerintem ez kulcs, hogy emberi vétesz, tehát az, hogy a vezetők történeteket használjanak. Használjanak történeteket, kimondhatjuk azért is, mert segít a hallgatóságuknak abban, hogy kicsit azonosuljanak vele, és kicsit rögtön tudnak egy olyan kapcsolatot teremteni a bármi elején, legyen ez egy üzleti prezentáció, hogy úgy megnyissa a hallgatóság felé azt, amit ő majd mondani fog. És attól odafigyelnek rá, és elfogadják, amit mond, ez lehet? Ez...
Sőt, olyannyira lehet, hogy a biológia bebizonyított nagyon sok mindent ennek kapcsán. Nem tudom, hogy korábban ez elhangzott-e már, lehet. Ugye szokták mondani a történetmesés kapcsán, hogy van egy sztori koktél, egy hormonkoktél, amit ugye megkervelnek a hallgatóságnak, és az a viccesebb a hormonkoktélban, hogy nem tudsz védekezni ellene.
Igen. Igen, ez egy picit már beszéltünk, de mondd el, igen.
Ugye az endorfin, a dopamin, ami a memóriahormon, a agyműködés segíti, meg az oxitocin. És az jutott eszembe, hogy az oxitocin van ott mögötte, ami ugye a bizalmi kapcsolódásnak a hormonja, nem véletlen a születésnél, ez kell a szüléshez, néha mesterségesen beadják, meg az ősbizalom hormonja, és olyan érdekes, hogy amióta ezeket tényleg néha elmondom, akkor így látom, hogy mondják az emberek, hogy felmentem utána érte, és akkor megnéztem, hogy lehet oxitocin termeltetni a munkatársakba, vezetőként.
Igen.
Mert hogy abban a pillanatban azt jelenti, hogy elkezdenek bennem bízni. És hogy nincs valami eszköz erre, hogy így. Mondom, de storytellingnek hívják. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy gondoljunk bele csak ugye nagyon egyszerűbe, hogy te elmondasz egy olyan történetet, ami nagyon emberi, és azt mondják, hogy fú, szimpatikus, megbízom benne, hogy megbízod benne. Abszolút. És itt jön ez az oxitocin kérdés, hogy ez a, ha jó a sztorid, akkor ugye tükörneuronok, stb. Ez nem az én szakterületem, de azért néhány dolgot tudok róla, hogy ha jó a sztorid, amit te érzel, azt kezdje érezni a közönség. De ez minden másra igaz, hogyha te lámpalázas vagy, és tökre hogy állsz, és látszik, hogy elmeg a szád cél, és hogy mindjárt elsírod magad, akkor a közönség elkezd izgulni érted.
drukkolnak azért, hogy te ezt most leküzdesz.
Igen, és hogy ők izgulni fognak, tehát hogy ez a úristen, hogy elrontja a segény, mi lesz, hogyha elrontja, és én fogom rosszul érezni magam, mert ő is elrontotta.
Igen. De szóval az oxitocint, azt képzeljük el úgy, hogy tulajdonképpen én, hogyha mesélek valamit neked, amivel te tudsz azonosulni, akkor ugye ugyanazok az érzések vannak mind a kettőnkben, és az oxitocin az így felszabad, és akkor ez az, ami így összeköt minket. Ezt egyébként a családi történetek kapcsán beszélgettünk erről egy mesepszichológussal, hogy ezek valóban felszabadulnak az agyban, és ezek így segítenek abban, hogy kötődjön a család. Tehát pont amit az elején mondtál, hogy nagyon ritka az, hogy leül a család és egymásnak mesél. Na most állítólag, amikor leülünk, ugyanezek a hormonok szabadulnak föl, vacsora aztán, amikor elmeséljük, hogy mi történt velünk, mert én is egy picit elmesélem, hogy velem mi történt, te is egy picit, és megszületik ez a közös tudás, hogy mi tudjuk, hogy mi történik egymással, kvázi jobban megismerjük egymást, vagy ugyanúgy ismerjük egymást továbbra is, mint régen, mert mindent tudok rólad, kialakul a bizalom, és bum, ott az oxitocin. És akkor ez alakítja ki ezt a kötődést, ezt a nagyon erős kötődést, amit történeteket mesélünk egymásnak, semmi más nem történik, de mégis megszületik.
És még egy aspektus ennek, ami eszembe jutott. Egyértelmű, hogy világ abban az irányba halad, hogy nagyon sok minden átvesznek a robotok. Egy csomó funkciós feladatot. Viszont a soft skill-ekhez kapcsolódó dolgokat, azokat sose fogják tudni. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a történetmesélés, az el tudna mesélni egy robot is egy történetet. Még lehet, hogy a hangsúlyt is benne tudja tenni. De azonnal látnád, hogy nem valódi érzések vannak. És ez egy érdekes tulajdonság az emberi működésnek, hogy rád nézek, és egy pillanatot látom, hogy ez elválik tőled ez a sztori. Nem vagy benne önazonos, mert nem úgy mosolyog a szemed, meg nem az a ránc ugrik be, ugyan nem ismerlek, de valahogy a skillsetben látom, hogy ez mesterséges. Vagy nem úgy alakul ki, és az az érdekes, hogy mivel rohadt sok sztorit hallunk, mire felnövünk, és rohadt sok sztorira látom, hogy hiteles vagy benne, stb. Ezért 20 évesen látok egy tök idegen embert, és azonnal látom, hogy ez nem egy valódi történet. Azonnal érzem, pedig nem ismerlek. És pont ezt azt akartam mondani, hogy ezeket sose fogja tudni játszani, szerintem semmilyen gép. Mert hogy egyszerűen nem úgy alakul ki, nem az az esendőség van mögötte minden. És hogy ez egy érdekes kérdés, és nektek, mint filmes szakma, hogy de lehet, hogy ott már a filmen ez megtörténik, amikor olyan filmről beszélek, ami teljes egészében animációs.
Nekem ez érdekes, hogy ezt behoztad, pont ugyanez jutott eszembe, amikor ezt mondtad, hogy nem a valódi érzéseket látom rajtad, miközben meséled, és nem hiszem el neked, hogy amit most mesélsz, megtörtént, és rögtön érzelmileg eltávolodok tőled, hogy pont az uncanny valley jutott eszembe, így hívják az a szakmai kifejezés arra a tartományra az animációban, amikor valami olyasmit látsz, ami valóságosnak tűnik, de ösztönösen lebukik a szemedben, hogy ez nem a valóság. Amikor föltámasztanak egy színészt, és filmes eszközökkel nem tudják úgy elkészíteni, hogy neked ne essen le a bőrén, hogyan csillan meg a fény, hogy hogyan mozdul meg a szeme, tehát hogy hányféle arcizom van az arcunkon, és azok hogyan mozognak, ha ezt az animátorok nem tudják tűpontosan úgy lemodellezni, ahogy te 30 éve nézed az emberek arcát, és pontosan tudod, hogy nem tudatosan tudod, ösztönösen tudod, hogy hogyan működik, akkor egy apró pici kis rezdülésből is le tud bukni, hogy az ott nem egy ember, mert az embereknek az arca nem így működik. És hogy hirtelen eltávolít ez érzelmileg, és hogy ettől érdekes az animáció, hogy ha azt mondod, hogy jó, akkor Pixar movie, és akkor így megnyújtom a fejét horizontálisan, vagy függőlegesen, meg ilyen pálcika lába van, ilyesmi, úgy elnyújtom, és akkor rögtön őtől már nem azt várom, hogy ő valóságosan mozogjon, akkor már rögtön egy stilizált filmet nézel, és akkor tudod, hogy ez egy mese. De amikor azt akarják eladni, mint Oroszlán királynak az új verziója. Azt akarják neked eladni, hogy én sem, de mondjuk az előzetesét láttam, és ott tipikusan az volt a koncepció, hogy teljesen fotorealisztikus valóságot hozzanak létre animációval és számítógépekkel, na ott már egyáltalán nem evidens, hogy meg tudják úgy csinálni, hogy elhidd. Jó, mondjuk oroszlánokat nem nézünk egész életünkben, embereket nézünk egész életünkben, éppen ezért ezt nehéz a lookot úgy visszafiatalítani, hogy a fiatal verzióját, amikor nézed, akkor nem bukik le, hogy hát ez nem egy valódi színész, hanem ez egy számítógépes karakter. És nekem ez jutott eszembe, hogy eltávolodsz érzelmileg ettől. És tök jó azt, amit mondtál, hogy én nem ismerlek téged, de ha mondasz egy őszinte történetet, amit te átéléssel átadsz, ez magadról szól, vagy rólad szól ez a történet, én egy picit megismerlek, és ha el is hiszem neked, kialakul egy pici bizalom, és lehet, hogy 3 perce hallgatom csak a történetedet, de már is egy kicsit összekapcsolódtuk, és így bum, így megnyit engem. Na és akkor ezt egy vezető hogyan tudja használni?
Erre szoktam azt mondani egyébként, hogy a az egyik sztori, amit gyűjteni kell, az a saját bénaság sztoriaid. Ebből elég hosszú részén okay. van. Tehát, hogy valamit elrontottam, jó, akkor ott rosszul éreztem magam, de hogy azóta, utána viszont kell, hogy hitelességet építsek. Tehát, hogy nem akarok tökéletesnek látszani. Egyébként azért könnyű nekem ez, hogy nem akarok tökéletesnek látszani. Nem is vagyok az, tehát így még könnyebb. De hogy akkor nincs bennem az a feszültség. Tehát, hogy én viszonylag gyorsan beszélek, időnként hadarok. Igen, ilyen vagyok. És ha valaki beszél, akkor elfogadom, hogy figyelj, tökéletesen igazad van, küzdök vele, tanulok vele, stb. És abban a pillanatban azt mondják az emberek, hogy ú, de szimpatikus, nem akarom azt játszani, nem is kell nekem tökéletesnek lenni, fejleszteni kell, nem akarom ezt mondani, de hogy vannak emberek, akik sokkal szebben beszélnek, mint én, és néha az fáj is nekem, de azt azért magam be el tudom intézni, de lehet, hogy kevésbé tud jó sztorit mesélni, és minden más, tehát hogy szerintem én mindenkinek javaslom, hogyha van valami elhibázott története, azt azonnal el kell rakni, mert az óriási értéket képvisel, így a szimpátiában. Nem kell fejlődni kitalálni egy jó sztorit, hogyha egy sales folyamatban, hogyha volt egy jó sales sztorink, akkor azt vigyük tovább, hát az működött és minden más. De ezért szoktam azt mondani, hogy valaminek hinned, valamiben hinned.
A hihetőség, nem, ezt nem hiszem el, hogy ez veled megtörtént. Mert...
Vagy legyen egy olyan, bocsánat, hogy közbevágtam, vagy legyen egy olyan, mert eszembe jutott Szalai Ádám barátom, akivel egy csomószor adunk elő konferenciákon, ő storytellingre szokott, hogy Ádámra figyeltem meg azt, hogy Ádám nagyon ritkán mesél saját sztorit.
Nem mesél magáról?
Szinte soha.
Oké.
Okay. Minimálisan, ahogy én láttam, ő azt csinálja, hogy volt egy Gary Richard nevű amerikai srác, akit a Facebookból két páros lábbal rúgtak ki, mert akart egy ilyen social network-ös feltet csinálni, de nem hittek benne, de hogy Gary hitt magában, és akkor csinált egy ilyen feltet, úgy nevezte, hogy Instagram. Tényleg, ha kirúgnak, akkor meg tudod csinálni, csak higgyél magadban. Egyébként Györfi Kinga mondja azt, hogy négyféle forrás van a történeteknek. És a forrás nem mindegy, ő azt mondja, hogy első két forrás az összefügg, saját siker, saját kudarc. Második, az a közeli hozzátartozók, mert azt még viszonylag első forrásból tudom. A feleségem sztoriai.
És akkor ezt még hitelesen tudom.
És azt még hitelesen tudom. A barátom sztori, és azokat úgy még át tudom adni, mert a forráshoz közel volt.
Igen.
És a negyedik nagy kategória, az meg a film, zene, bárkinek az élete, stb. Mint például Ádám is sokat használt. Tehát, hogy ott meg ott van, készen van. Hát videóba vágom azt a jelenetet, meg van a sztori, tehát hogy ezt is lehet használni forrásként, csak legyek tisztában az, hogy ez a négy forrás van, és ne csak egy forrásból merítkezek szerintem, hanem használj mind a négyet. Tehát a saját siker, saját kudarc az ott van.
Na, ez például tök értékes, amit mondasz, hogy akkor ezeket mixeljük. És akkor meg nem kell mindig erre támaszkodni, csak ugye az van, hogy amit most mondtál, ugye, hogy mások történetei, amit a Szalai Ádám akkor rendszeresen használ, ahhoz egyébként kell, hogy legyen egy ilyen portfólió. Tehát, hogy neked ismert, tehát, hogy olvasnod kell történeteket, meg kell jegyezned azokat a történeteket, ahhoz, hogy ezeket használd, akkor tudatosan vezetőként, ugye, ahogy mondtad, hogy jó, akkor ide most egy ilyen sztorit beépítek, mert az hatásos lesz, akkor viszont ezeket tudatosan figyelni kell, hogy jó, jött szembe egy történet, ezt megjegyzem, mert ez például az én csapatomnak, ha elmesélem, akkor ez egy olyan tanulsággal fog szolgálni, ami nekik is ad valamit, és majd abba a helyzetbe, ami majd nem tudom mikor lesz, ezt elő tudom húzni. Azért kérdeznék vissza, mert lehet, hogy csak nekem nem világos, hogy beszéltünk arról, hogy a bukás történeteket mindig rakjuk el vezetőként. És arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tudjuk használni a bukás történeteket, hogyha nem áll mögötte utána egy sikersztori. Tehát, hogy az egyértelmű, hogy azt mondom, hogy figyeljetek, ez anno nekem sem ment, de aztán egyszer megpróbáltak, kétszer, három, tehát ez a népmesei dramaturgia, hogy végül legyőztem ezt a problémát. Hogy most azt keresem, hogy hol fog ez visszaütni, hogyha nem vigyázunk és nem használjuk jól, hogy lehet jól használni ezt, és hogyan lehet rosszul használni.
Érdekes lenne ezt megkutatni, még sehol se láttam, hogy melyik storytelling elem mire való. A bukás sztorikat én kifejezetten arra használom, hogy az a hitelességet építsek az eladásoknak egy bizonyos fázisában, amikor azt mondják az emberek magukba, hogy hú, de szimpatikus, ideig tök jól teljesített, most meg bevaj, hogy ő se tökéletes. Már szeretjük is.
De bocs, akkor előtte föl kell építenem valamit.
Igen, tehát ugye azt gondolom az etosz nélkül, tehát hogy ha nekem nincs hitelességem, akkor óriási, nem csak magam alatt vágom a fát, hanem szerintem még egy alagutat is teszek, ahova is az egész a kicsit túlzás, de hogy akkor merem ezt megtenni, amikor már van egy hitelességem. Tehát vezetőként is azért ne azzal kezd, hogy te milyen béna volt a világ életedben, mert akkor buktál. Tehát először építsen fel a hitelességemet egy-két jó sztorival, akár egy-két hitelesség sztorival, vagy bármi más eszköz, és utána jöhet majd az, hogy ja, de egyébként én is ember vagyok, én is hibázok, és minden más.
Egyébként az is érdekes, hogy most itt beszélünk arról, hogy akkor hogyan segít a történetmesélés a vezetőknek, de hogy akkor tudok én, tehát végülis oda jutottunk, hogy akkor tudok jó sztorit mesélni, hogyha én újra tudom élni azt a sztorit, és úgy tudom átadni nektek. Legyetek öten, vagy százan, mindegy. Ezt nem tudom megcsinálni, hogyha le vagyok blokkolva, és bejön a lámpaláz, és azt hiszem, nektek van, tehát hogy te foglalkoztok azzal is, hogy hogyan lehet oldani a lámpalázat, erre van valami olyan apró trükk, amit, és aztán van kurzusotok is, lesz szeptemberben.
Egy konferencia lesz majd szeptemberben.
Egy egész konferencia, és ez több napos?
Egy napos konferencia, azt úgy nevezték, hogy lámpalazlabor, ahol azt egy ilyen labor körülmények között azt mondjuk, hogy próbálj ki mindent. Tehát, hogy vegyíts össze magadnak, nézd meg, hogy mi az, ami jól áll neked. Én csak egy visszautalás a retorika tábor, ami most volt. Most megkértem a tanár kollégáimat, 89-en tanítunk a táborba.
Gyerekeket,
hogy mindenki szedje össze a három legjobb lámpalász trükkét. És egy olyan tsunami volt ott a gyerekeknek, tehát láttak 27 trükköt.
De jó.
Mindenki wow. Más eszközt mutatott meg, hogy hogyan kellett kezelni a lámpalázat, mert hogy szerintem igenis lehet tudatosan kezelni. Egyébként ezen a konfin pont ezt veszük elő, hogy próbálják ki, hogy ez működik, nem működik. Készültem egy elég komoly kínzásra az előadóknak. Arra gondoltam, hogy nézzük meg, ők mennyire lámpalázasak. Mindenki elvégben úgy fog előadni, hogy megy a nagy színpadon az előadás. Mindenkinek a kezén lesz egy ilyen stresszgyűrű, ahol majd ki fogjuk vetíteni mellett egy trévén, hogy egyébként milyen a pulzusa. Olyan fölmente 140-re, és hogy ez egy ilyen szitu, és hogy olyan egy kérdés kiakasztja, stb. De hogy közben egy kicsit, tehát a tévé mellette lehet nézni, hogy 120, 110, 130.
Bocsánat, hogy nyilvánosan látni fogja mindenki, hogy ő éppen mennyire stresszel.
Ilyen értelemben igen.
Oké, jó. Ez mindenki rémálma.
Igen,
talán, nem? Mert hogy még próbálod leplezni, de hogy az adatok nem fognak hazudni.
Igen, de hogy ez úgy mindenki ott van. Úgyhogy szerintem érdemes egy ilyet kipróbálni, egy ilyen konferenciát megnézni, hogy ez hogyan működik, majd szeptember 22-én.
Jó, meg azt szerintem akkor berakom ugyanúgy a show notes-ba.
De még egy aspektus jutott eszembe a storytelling kapcsán, ami tök érdekes szerintem is. Nem tudom, milyen gyakran szoktunk beszélgetni. Én így autodidakta módon tanultam meg posztolni.
Oké, okay. Social media.
Social media, és arra jöttem rá, hogy sztori nélkül nincsen poszt. Tehát, hogy ezek viszont rövid sztorik, mert egyébként a social media az nem bírja a hosszú szagot.
Igen, pici anekdoták.
Pici anekdota, de hogy bármit teszek, pici anekdotával. Múltkor Nagy Ervinnel találkoztam. Kirakadtam volna, hogy itt van Nagy Ervinnel egy kép, arra szerintem tized annyi like lett volna. Valami durva volt, mert a LinkedIn-en sikerült elérni 45 ezeres megtekintést, ami brutális a LinkedIn-en, és mondjuk 800 like-ot. LinkedIn azért nem dobálják az emberek a lájkot.
Igen, szép.
De hogy nem azért értük el, persze Nagy Ervin egy ismert személyiség, nem magam miatt értük el, de hogy mi volt a sztori, elmeséltem, hogy találkoztunk, feltettem neki egy kérdést, hogy az volt a kérdés, hogy ő egy oldalnyi szöveget mennyi időt tanul meg, és azt mondta, hogy 10 perc. Mondom, micsoda? Mi? Hogy lehet 10 percet megtanulni egy A4-es oldalt? És azt mondtam, ide is kapcsolódik, hogy annyit csinál, hogy elolvassa a szöveget, és miközben olvassa, azt figyeli, hogy milyen érzéseket kelt benne, milyen emlékek jönnek elő, stb. Azokat rögzíti. Majd amikor kiáll a 10 percre, nem verseket mondta, nem szó szerint fogja elmondani, de amit akart a rendező, az szó szerint tudja átadni. Mert az érzést tudja átadni, és a rendező is az érzésre akart menni, nem a szavakra önmagában, a szavak azok csak közvetítik az érzést, ha belegondolsz.
De érdekes.
És hogy ezért tudja, na most ezt a sztorit kiraktam, tök röviden leírva, ez működik.
Jó, nagyon-nagyon sok izgalmas, meg tanulságos mondat hangzott most el. Most megpróbálnám összefoglalni azoknak, akik erre adják a fejüket, hogy ilyen céges és üzleti környezetben megpróbálják beépíteni a történetmesélést az eszköztárukba. Ugye beszéltünk arról, hogy nem kell feltétlenül nagy sztorikkal jönni. Tehát akár egy beszédet mondasz, ahol infókat kell átadni, akár social médiában, akárhol, ezek a pici, mini történetek, ami lehet, hogy annyi ugye, hogy emlékeztek, amikor azt csináltuk, hogy és akkor az történt, hogy. Ugye beszéltünk akkor erről, hogy mini mozaikokat is mesélhetünk. Nagyon fontos az, hogy az elején, ezt mondtad többször is, hogy pláne ugye mondtad, hogy ha nagyon magas az étosza, nagy a tekintélye valakinek, akkor legyen egy olyan történet, ami őt is egy picit emberibbé teszi a hallgatóságnak a szemében. És mondtad, hogy pláne, hogyha már megvan az étosz, akkor jöhetnek ezek a bukás történetek, de akkor is csak módjával, mert egyébként meg porig tudjuk rombolni a tekintélyünket, hogyha ezt túltoljuk, akkor ez így nem mindegy. Mi volt még, ami úgy igazán, amit te úgy igazán kiemelnél?
Ami fontos, az a célra tartás, hogy azért mesélünk üzleti történetet, valami célom van vele. Tehát ezt tudnom kell, és le kell, hogy ezt nem csak úgy mesélem, hanem azt akarom, hogy azt érezzétek, azt gondoljátok. Ezt a kettőt biztos, hogy leírnám, hogy ennek kell átmenni, ennek kell átmenni.
A lámpalázról is beszéltünk, hogy ezt sokféleképpen lehet oldani, és akkor végül is, ha jól hallom, legalább 27 féle trükkje van, amiből akkor párat be fogtak mutatni a lámpaláz konferencián. Meg amit mondtál, én ezt nagyon akkor lehet, hogy ez a vége, hogy azt emelném ki, és húznám alá kétszer is legalább, hogy amennyire tudod, próbáld meg a saját érzelmeidet újra előhívni, ami ahhoz a sztorihoz kapcsolódik, amit akkor te éltél. Hát gondolom egyébként inkább erről beszélünk, ugye a négy kategóriából az, ami velem történt, vagy akkor a közeli hozzátartozóimmal, amit én is át tudok élni, mert hogy ettől leszel hiteles, és ezek az érzések, amiket átadsz a közben, miközben elmeséled, ezekkel az érzésekkel fogunk azonosulni, és ettől már is kapcsolódunk. Valami megtörténik, ami nem tud megtörténni akkor, amikor csak sima infókat adunk át.
Ez egy jó végszó.
Jó, nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy eljöttél.
Nagyon szívesen.
Nagyon köszönöm az idődet is. Nagyon jó voltál ez, és remélem, hogy akkor még beszélgetünk majd erről másképp sem.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saban szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.